Jó estét kívánunk mindenkinek! Az A38 hajó kortársak zenei kísérete mai műsorában. Vendégem Lári Dezső festőművész, akit nagy tisztelettel köszöntök. És az első kérdés, amit feltennék, az én nemrégiben meglátogattam Önt, és a műtermében lenni, illetve Önnel találkozni olyan élmény volt, mint egy regény, amit olvasott már nagyon régóta, annak találkozok a főszereplőjével és a legfontosabb helyszínével. Tehát, hogy van ez a irodalom tudományban, amennyire tudomány, van az a kifejezés, hogy szövegkorpusz. Tehát, hogy van egy a festészet, egy nagyívű, nagyon fontos festőművészi karrier mellett ön évtizedeken át szövegeket írt, naplókat, olykor verseket, és a deska.hu blogbejegyzéseket is. Nekem ezek a szövegek bárhonnan bármelyiket teszem, olyan, mint egy hosszú egzisztencialista regénybe lépnének. Ön gondolt erre?
Nem.
Igen, megleptem ezzel az ötlettel, akkor is, amikor mondtam a műterem, hogy nem gondolt fel, pedig például Thomas Mann nagyon szereti a hosszú regényeket kifejezetten. Tehát, hogy sohasem jutott eszébe, hogy görget egy művészregény. Például, mert ez egy legyőző művészregény tulajdonképpen.
Én másra nem gondoltam, legalábbis a blog, tehát mióta ez azon online nyilvános lett 21 éve, előtte is soha nem gondolkodtam közönségben, de magam számára mindig nagyon fontosnak. Nekem kellett, nekem egy használati eszköz volt, mint a fogmosás, az írás, és olyan értemben is fontosnak tartottam, ezt csodálom, és hogy nem tudom, amikor még csak 2000 oldal volt, mondjuk 500 évvel ezelőtt, és akkor találták ki a xeroxot, akkor lexeroxáltattam az első pár száz vagy pár ezer oldalt, két példányban.
Mit
a fénymásoltattam, ez a fénymásolás, és édesanyám ágyában a párnák mögött ott elhelyeztem. Tehát, hogy ezt valami értelme mindig fontosnak tartottam, és már nem emlékszem, hogy milyen jogcímmel. Magamnak, szóval, mint ahogy végül is most is magamra gondolok, amikor írok, vagy az egésszel foglalkozom, az gyakorlatban is másodlagos, hogy ez nyilvános számomra. Tehát nekem fontos.
Én gondolkoztam ezen sokat, és eszembe jutott Kunderának az egyik mottoja.
Kinek?
Kundera, Milán Kundera, Csehíró. És neki az egyik regényének az a fő gondolata, a Felejtés és nevetés könyve, ez a című regénynek, az a fő gondolata, hogy az emlékezés küzdelme a felejtés ellen, az a szabadság küzdelme a zsarnokság ellen. És hogy önnek, tehát hogy esetleg ilyesmi motiválta közben az önelemzés mellett, hogy a felejtés küzdelme, vagy nem az emlékezés küzdelme a felejtés ellen?
Ez nekem túl bonyolult. Az nem nem, ez a motivum nem foglalkoztatott, hogy ezt elfelejteném. Nem arra a célra készült, hanem azért írtam különösen az elején, vagy a naplóban, hogy megértsem azt, amit gondolkodom. Hát ugye addig fogalmaz az ember, amíg meg nem érti, és amíg nem tisztázódik. Tehát ez volt a motivum. Én a szabadságban egyébként soha nem, ebben a fogalommal soha nem gondolkoztam. Én mindig szabadnak éreztem magam, és sajnálom a szegény hülye Petrit, aki egész életében szabad akart lenni. És aztán le is írta valahol, leírta, hogy hülyeség volt, mert az ember belül szabad.
szép, nehéz megszólalni. Nem kellene, hogy a kérdező meghatódjon, de hogy ez, hogy én egy amatőr műsorvezető vagyok. És még mellé mondanám, hogy viszont ez egy elég elterjedt műfaj, például gondolok Kassák Lajosra, aki leírta az Egy ember életét, vagy Márai, aki naplókat írt, tehát hogy ilyen naplóíró, tehát hogy nem érezte néha, hogy valami hasonlót csinál.
Hát bár elolvastam véletlenül az Egy ember életét, általában az az egyetlen értelmes könyve. És az jó
is. A verseit nagyon szeretem.
Melyik? Ja, de ahhoz nem értek, meg nem olvastam. De most persze azonnal elfejtettem az elejét. Szóval, hogy nem. Még egyszer, nem az emlékezés.
Az Egy ember életét elolvasta, és az...
Ja, hogy nem jutott eszembe hasonlítani magamat mások. Nem jutott soha eszembe, hogy ez netán hasonló műfaj. Egyébként is nem kezeltem műfajnak, szóval úgy élem meg, hogy az én tehetségem, de az öt mondatra szól, az nem könyv. Ez a, valószínűleg a tragédiája az egész Válinyusznak, hogy egyébként olvashatatlan, mert egymást megöl, olyan fokon váltanak a témák, hogy egyikre a másikra, az előzőt már az ember elfelejti. Hát én ahhoz nem volt tehetségem, vagy nem jutott eszembe, vagy lusta voltam hozzá, hogy valamit összefüggően egy mezőt egy rendbe tegyek, hogy összefoglalom, és akkor az nyilván egy hosszabb írás.
Igen, de éppen ez a koncepció nélküliség adja egyébként az erejét. Tehát ez egy olyan regény folyam, ami így kaotikusan megképesztően hiteles.
Tehát, hogy hát hiteles, de hogy ez...
Teszi egy, számomra pont ezt teszi egy nagyon érdekes szerkezetű, nagyon laza szerkezetű, de mégiscsak egy egzisztenciális regény folyam már az egészet.
Én ezen gondolkoztam, mert az ember szeretné, hogyha az érték lenne, de hogy mondom, hogy szerintem ez ellentétben mondjuk akár a Kassák, ami hogy azért olvashatatlan, mert teljesen szól. Tehát a kis 5-10-15 mondatos bejegyzéseknek nincsen kapcsolatuk. Tehát,
hát van egy alapvető, nagyon erős poézió benne az ön személye.
Szűkítve azt remélem, hogy és ezzel kapcsolatban ez a reményem, hogy mint ahogy ez a napok jutban jutott eszembe, hogy mint a mondjuk az újszövetségi szentírás tulajdonképpen mindegy, hogy hol üti fel az ember, és elolvas egy oldalt, hogy akkor megkapja, ami neki kell, mert végső soron egy frekvencia az egész, egy zene, egy mondat az egész. És hogy ez a remény, ez valóban egy reményem, hogy akárhol elolvasnak a, mondjuk csak a Bali News volt, tehát a napi blogból, ami átlagosan egy-két géppel tolda a maximum, elolvasnak belőle egy-két oldalt, akkor megkapnak egy frekvenciát, egy tulajdonképpen valahol egy világnézetet, amiben tanítás is van, vagy ajándék, vagy mind a kettő együtt. Szórakoztatás és tanítás. Tehát, hogy tulajdonképpen nem kell, mert egyébként reménytelen egy ilyet olvasni. Szóval nem tudom elképzelni, hogy ezt lehet tartósan olvasni. De rájöttem, hogy legalábbis nálam az újszövetséget sem.
Amúgy meg fragmentáltan olvasunk, mert most már nem a 19. században élünk, hogy le tudjunk ülni és olvasni napi 12 órát valamit, csak mi sem vagyunk már
az, aki képesek. Ez jó.
Tehát, hogy nekem például, én a C-naplót ezt úgy olvastam, hogy munkába menet, mindig volt a vonaton egy nagyon jó negyed órán reggelente, és akkor ezt a frekvenciában igaza van ebben a frekvenciában, hogy akkor az ön személyisége, meg az a narrátor, akiben az egy állandó frekvenció, és mindig tudtam belőle merítkezni, és hát elsősorban egy művész regényt tudtam olvasni. Ahogy szeretném kérni, hogy olvasson fel egy szakasz, én bejelöltem, és megmutattam, hogy melyikre gondoltam, akkor egy kis mintát.
Nem zavarja, hogy én itt ebben játszom egy közben.
Nem.
Köszönöm.
Innen gondoltam, innen.
Igen.
És akkor végig itt a, ugye ez a, egy ilyen önéletrajszerűség, és végig itt a műtet.
Értem. Hát ez jó hosszú, másfél oldal. Ja, hát nyafogás.
30 éves volt ön, amikor.
Mikor van itt 72-es szöveg? Ja igen, hogy 72-es szöveg. Hova mentett valami katalógusban? Aha. 1942-ben születtem, háború idején, és talán ezért is muszáj napi 10 órát aludnom. Ebben van igazság is, mert anyám végig sírta a terhességemet, és mondják, hogy ez az idegrendszere, ez rendszeremre nagyon sűrűsen hatott. Hogy talán tényleg ezért kell napi 10 órát aludnom. A fennmaradó időt viszont kihasználom. Hát ez hülyeskedés. Legintenzívebben úgy, ha a műtermem sarkában üldögélve a padlót nézem órákig. Jártam sok iskolába, és sokat tudok. Ezért az zúduló információk egyre kevésbé érdekelnek. Előre tudom, ki a gyilkos. Tudom, az emberek azért szeretnek és halnak meg, mert muszáj nekik. A képet azért nem néznek, mert nem tudják, hogy az nem jó, hanem fontos. Tudom, hogy századunk egyáltalán nem különleges, viszont csinálásbetegségben szenvedünk, mert hogy mindig kevés az idő. Tudom, hogy a világ 40 hiba százaléka szuperál, és ez leginkább villamoson elleshető, sűrű panaszkodásban csapódik le. Ez az, amit én mondtam, melyik szót használtam?
A sopánkodás,
ami egy rettenetes történet. Tudom, hogy Oidipusz végül azt mondta, minden jól van, és igaza volt. Na most ez csak a Krisztus hit szintjén igaz. Tehát ehhez hívőnek kell lenni, hogy ez igaz legyen az a mondat. Tudom, hogy Oidipusz végül azt mondta, minden jól van, és igaza volt.
De Oidipusz tényleg, Oidipusz Kolonoszban, abban a drámában, ő tényleg megtekint a sorsában. Azt nem biztos, hogy mondta, hogy minden jól van, ahogy van, de igen. Hogy ő megbékélt a sorsával, az, tehát ő egy ritka keresztény karakter egyébként az antikvitásban, mert ő az, aki szembenéz a, akkor is, ha nem bűnös, akkor is a vállalom a felelősséget, az egy nagyon mélységesen keresztény párhuzam. Tehát az abszolút a biztosít.
Jó. Amit még sajnos nem tudok, hogy az élet és az emberek fontosabbak a munkámnál. Hát igen, ez egy valódi panaszkodás, hogy a munkám mindig érdekesebbek, mint az önmag. Végül a szakmámról, bár mindenkit sajnálok, aki nem teszi, és helyette mindenféle más dolgokkal foglalkozik, festeni nem jó, festeni keserves mulatság, én mondom, Váli Dezső. Nagyon jó, hát ez. Konceptárt, ezt is olvassam, a konceptárt a legtöbb, és a legtöbb mai társa tartalmizmus, eltévejedés. 00390-es C-bejegyzés volt. 72-ben egy következő, na és milyen lesz a műtermem? 72-1, 9 hónap múlva lett műtermem. Na és milyen lesz a műtermem? De akkor talán már tudtam, hogy kerestünk lakást. Az egyik falon képek lesznek, és azok fontosak lesznek. 2. A plafon alatt erős hampók lesznek. 3. Lesz idegen kép is, Kálmántól meg másoktól is. Ez nem lehet. 4. Lesz nagy asztal az ablak alatt, azon lesznek nyitott könyvek, képekkel, meg színes üvegcserepek egy csoportban, aztán külön hely a grafikáknak, ott az asztal U alakú lesz, hogy ne kelljen mindenért fölállni. Annét elérhető lesz a rádió is. 5. Aztán szép tiszta fal előtt lesz az állvány, de a készképet a szoba másik felében, másik állványon, mondjuk zsúfolt háttér előtt is meg kell nézni. Ezt a Sugár Gyuszi mesteremtől tanultam. Fölhozott félénkész képet a Wintermanben, meg a kisfiát, hogy megnézze idegen környezetben a képet. Ez előttem ma már idegen. Ha nyugalmas helye lesz a kottaállványnak, és lesz sok hely körülötte, sok kottát nyitva tartani, hogy el ne felejtsem azokat is. Csak a zenei életem ott befejeződött a Bernard Henry kutyával, mert vonított. A furiáztam. 7. Lesz az asztalnak egy üres része, amit készenléti helyenek, amit készenléti helynek fogok hívni, meg lesz helye a tarisznyának is. 8. Még egy egész olcsó, micsoda ez? Meg egész olcsón lehet nyersvászomból hajtogatható paravánt csinálni, hosszút, és az jó. 9. Lesz kényelmes szék, talán kettő is. 10. Jó lenne egy nagy tükör, azt a vendégek szeretik. 11. A hálóhely környékén kuckó félét lehet csinálni. Ez érdekes a kuckó igény, aminek a méterem léték ellent mond. Csináltam is egy 2x2 méteres kuckót Farostból, teljesen zártat, és abban éltem évekig. Csak dolgozni mentem ki onnét. Még fűtést is csináltam bele. Reggel onnét az állványon lévő képre lehet látni. 12 szép kövek, például a metész, illetve kizárólag. 13. És lombokra lehet látni, ahogy mozognak az ablak előtt. 14. Ha kutya lenne, nem rágná szét a jobb képeket is. 15. De azért a tér lényegében üres lenne, ahol lehet mozogni. Ezek régi szobáim lennének körülbelül csak egyszerre. Írtam utána 4 évvel, hogy meglehetősen fontos, 1976. október. Hát ez ma már ugye azért ez módosult, ez a koncepció.
Módosult, de ez nekem olyan volt, mint egy nagyon szép szabadulás, hogy a művész elképzeli 30 éves korában azt a műtermet, amit ma...
Hát végül is egy életformát rajzol körül, érintőkkel.
Igen, és azért ezt a szöveget választottam, nagyon-nagyon sok szöveg tetszett, most szövegrész tetszett napróból. Azért ezt választottam, mert amikor önnél jártam talán 2 hete, az nekem nagyon nagy élmény volt, és próbáltam magamnak megmagyarázni, hogy tulajdonképpen azt, hogy mi történt velem. Ugye fölmentem az a 6. emeletre a műtermében, és ott beszélgettünk, meg megmutatta, és gondolkodtam, és munkába menet, eszembe jutott egy olyan metafora, ami nekem eléggé tetszik, vagy úgy gondoltam, hogy ez történt velem. Tehát olyan volt az ön műtermében járni, mint a Isten kollégiumi szobájában jártam volna. Tehát, hogy Isten nem volt jelen, de a lakótársa jelen volt az ön. És mindannyiunknak, tehát hogy úgy gondolom, hogy mindenkinek megvan ez a szobája, ez a Isten kollégium szobája, csak ön azzal, hogy egy műtermet létrehozott, meg pontosan ezt a műtermet, meg ezt az életművet, tehát az kiszedte a valóságba, amennyire lehet egy ilyen tárgyi valóságba. Tehát a műterem közege, az, tehát van ez a kis misztika benne. Mindenesetre Mit szól ez az ötlethez? Isten kollégiumi szobája. Nem gyakran van ott, de az ember ott felügyelget.
Nem tudom átgondolni azt a részét, hallottam meg, vagy az jutott eszembe, hogy ugye, hát ahhoz hozzászoktam, hogy a szobám részleteit sem a vendégek szemével rendezem be. Tehát minden nagyon meg van csinálva, mert erre van időm, meg kedvem, meg tehetségem, hogy kavics van, annak egy jó kis funkciója van. Tehát tulajdonképpen egy rettenetesen megépített hely, ami talán sugárzik, hogy őszinte. Szóval, hogy én ezt hallom belőle, vagy Hogy ezért erős a kisugárzása, vagy kutyafasza, nem tudom micsodája, de hogy ezért ez elhiszem, hogy ez hat. mint egy más szinten, az ember egy románkori templom interjőrébe belép, az szokták írni, hogy beszél, hát az egy rettenetesen erős történet. Most így merem ehhez hasonlítani, hogy ez valamilyen értelemben nagyon őszinte és nagyon etikus. Valószínűleg azért, mert én is az vagyok.
Illetve nagyon sokat ír a naplóban, de azért lehet művészregényként olvasni, mert magáról a munkáról, a festészetről, és sokszor írja az a csodavárás zajlik, hogy dolgozik, és az ember lehet, hogy kicsit patetikusan, hogy fest és várja a csodát, de hogy alapvetően dolgozik, és hogy az egész műterem olyan, mint egy gépezet, hogy ott a csoda
megtalálja. Hát ez egy eszközrendszer. Nem jut eszembe összekapcsolni ebből a nem pontos szóval a csodavárás, bár azt hiszem én is ezt használom, de ehhez két mondatot kell mondani a festés technikáról. A 20. és 21. században általában, és egyébként én is úgy festek, hogy 5 másodpercre nem látom előre, hogy mi fog történni. Én az a fajta festő vagyok, aki nem tudja, hogy mit, hova megy. Van, aki ugye a fejében készen van minden, és akkor lefesti. Sokáig azt hittem, hogy csak azok a festők. Én egyszerűen szeretném valamit rendbe hozni azt a szörnyűséget, amit hirtelenjében feltettem. És ez egész életem egy ilyenfajta intenzív várakozásban van, vagy keresésben, hogy keresem a következő megoldandót, vagy megoldhatót, vagy életben tarthatót. És a festés közben nincsen, eltűnik a dolgok léptéke, ugye patetikusan, hogy abban a pillanatban természetesen az élet-halál kérdése az a világ legfontosabb dolga, mert mással nem is foglalkozom, hogy azt a foltot rendbe tegyem. Csak keresem 5-ször, 10-szer, 20-szor. És ilyen értelemben én nem várom a csodát, de hát óhatatlanul a mélyén, tehát én nem várom, de óhatatlanul a mélyén az van, hogy egyébként 5 másodperc alatt volt ilyen, hogy egy tökéletesen rosszul komponált, üres, rossz színű képből mondjuk 10 másodperc alatt remek művet csináltam a Győri Múzeumban van. Tehát ilyen, inkább csak úgy merném mondani, vagy önlenő őszintében, nem tudom mi, hogy a csoda lehetősége az valahol ott van mindig a szobában. Nem hiszem, hogy várom, hiszen nem egy távolabbi ponttal foglalkozom, hanem csak a következő pillanatokkal. Nincs jövőképem egyébként, életre sem, nem is volt, vagy a festő barátom mondta, hogy hát úgy képzelte gyerekkorában, hogy ugye lesz egy rendes felesége, és lesznek 2 rendes gyerekei, ahogy mindenkinek. Hát nekem ilyen képzetén most már természetes, hogy nincs jövőképen, mert most már majd meg fogok halni, de ez 40 éves volt.
Igen, jövőkép nem volt, viszont a szobatás metaforánában, tehát hogy így tulajdonképpen egy rendkívül pedáns szobatás, aki tényleg foglalkozik ezzel a dologgal, hiszen a művészetben Isten azért mégiscsak megköszön. Ő nagyon, nagyon sokat és nagyon elmélyülten foglalkozik az Isten kérdésével, az Isten való viszonyával. A művészetben mennyire, kicsit banális a kérdés, hogy mennyire látta meg ezt, mert hogy Istennek meglehetősen hagyományos metaforája a művészeti szépség, az abszolútum, ami megkövetkezik, hát a szingularitás, ami mondjuk egy remek mű, egy festmény.
Én szóval elhiszem azt a mondatot, nem is a régen hittem el, hogy minden szép és minden jó az Isten adománya, de szóval beleértve a megsarkadt cipőt, akkor nyilvánvalóan meg egy virág a pohárig minden. És erre van egy, az életem egyik legjobb mondata, vagy legalább, na mindig mondom, és ez egy panelem, hogy vagy állítom, hogy egy remek mű, egy villámvillanás idejére megmutatja Isten köpenye szegélyét. És azt hiszem, ez egy elég pontos leírása egyébként ennek az egész történetnek. Ez jó, hogy ezt a köpenyt kitaláltam, mert ettől megfogható az egész. De hogy valami, ugye a kép egy a nem hívő ember számára is valamilyen a tisztábbra, a vágyotra utal. És ennyi.
Beszélgettük, hogy amikor önnél voltam, meg most is, hogy próbálok olyanokat kérdezni, amivel nem a paneleimen fog válaszolni. Igen, köszönöm, akkor eddig nem sikerült. De esetre kitaláltam egy ilyen kérdést, egy kicsit provokatív, de talán ez ilyen lesz. Az a kérdésem, hogy ebben a hosszú és nagyon gazdag művész életművel sohasem vonzotta a bukás. Úgy értem, hogy megmagyarázom a kérdést, hogy olyan égtájon vagyunk, meg az elképzeléseink a művészről az annyira szenvedélyesek, romantikusak, hogy egyszerűen, és biztos vagyok benne, hogy sok festői ismerőség, művész ismerőség látta elbukni különböző önpusztító dolgokban, akár megborulni, megőrülni. És hogy van ennek, az Kelet-Európában mindenképpen van ennek egy ilyen hihetetlen erős vonzása. Igen, hát például, hogy egy Ottlik karakter legyen az ember, és akkor egyszerűen mondjuk ne legyen olyan fegyelmezett, hanem legyen egy ilyen petár, aki azt mondja, amit egyébként. Tehát, hogy ha ez szép bébé, a hajnali, szereti Ottlikot egyébként?
Igen.
A hajnali házszatében, ha ez szép, akkor minden szép. És hogy ne legyen például, az a bukás egyik rész, hogy ne legyen fragmatikus, mint ahogy ön egyáltalán nem az.
Nem tudom,
de, kell, vagy ne legyen, tehát hogy a bukás, tehát hogy sosem vonzott a...
Bukás?
Igen. Tehát, hogy nem érezte ennek a húzását, a gravitációját?
Sajnos nem. Nem, hát egy lineális az életem, tehát úgy értem, hogy úszoda után az a munkám, hogy a reggel után is festek, szóval egy hivatali munkának tartom.
20 éves korától fogva?
Igen, hát ez a dolgom, valahogy meg ez a reményem is, ugye ezek az örömeim. Nem... Azt én elegánsan mondtam is, hogy dopingszerre nincs szükségem, mert az már nem a tehetségem része. Szóval, vagy az nem én lennék, vagy nem igénylem, hogy pankoljam valami.
De most...
Nem erre nem válaszoltam?
De igen, nagyon is válaszol rá, és hogy csak most még próbogítani.
Hát,
a kérdésem van ennek a folyamája, hogy... De hát honnan vette a bátorságot ez, vagy a, nem tudom, a lelki erőt, vagy a kitartás, hogy mondjuk ez mindig ki tudja védeni.
Hát, de ez egy téves gondolat. Ez szerintem, vagy szóval nem látom az általánosság. El tudom képzelni, hogy valakit vonz, mert az nagyon jó lehet ezek a drogok, meg nem tudom, meg az illuminált állapot. Szóval, abszolút. Én nagyon szerettem, és egy párszor érintkeztünk, de nem volt barátom. De várjunk csak visszatérve, hogy hol lehet ezt megfogni. És megint elfelejtettem
az egészet. Igen, köszönöm szóltam elnézést, kérlek. Tehát, hogy az illumináció,
nem emlékszem, hogy 20-34 éves koromban, de az ugyanígy festettem. Szóval, hogy kvázi ez természetes volt, hogy akkor most ezt csinálom. Minden, nem néztem én a távolabbi jövőbe, vagy a... Azt emlékszem, hogy mióta elég korán akartak Kossuth díjat adni, amikor ki kéne számítani, nagyságrendben 40-es korban, attól kezdve úgy számon tartottam, hogy már 5-szer terjesztettem Kossuth díjat, hogy azért én úgy baromira szeretnék kapni. Ez azt hiszem abból a kisebbségérzésből adódott, hogy építész végzettségem van. És én a szakmában valahogy úgy kerültem bele hátulról a festő szakmába, illetve én eredetben az akartam lenni, de formailag nem egy képzőszeti főiskolás az 5 évet lefelé és 5 évet fölfelé ismer. Az egy csapat, azok a festők, azokból festők lesznek. És ebbe úgy hátulról és oldalról kerültem bele, és ezt sokáig nem szerettem nagyon mondani, hogy én nem festő, nem, az életrajzban nem, valószínűleg nem hazudtam, vagy remélem, de lehet, hogy kihagytam, hogy nem, a képző, nagyon szerettem volna, ha én azért a képzőszeti főiskolát végzett festő lennék, az igazi festő. Szóval valószínűleg ez a Kossuth-díj vágy, ez körülbelül ez fedni le ezt a kérdéskört számomra.
Egy kirándulás tett a, ami kifejezetten tehát nem feljegyzések, nem a naplók, hanem verseket is írt. Egyébként, hogyha volt...
Nem írtam.
Hát, szeretnék, ha ezeket a nem megírt
verseket. Nem, szóval most azért tréfálkozom, mert ugye soha nem szándékoztam verset írni, naplót írtam mindig, és volt, amikor fokozott gondossággal sikerült a szöveget rendbe tenni. És aztán ezt kinevezték versnek, valami örültem neki, csak kicsit még mindig szorongok az ügyben.
Petri Györgyről beszéltünk, és akkor van egy szövegrész, amit neki ajánlott. Én szerintem ez egy egészen jó vers.
Elhiszem egyébként, persze. 708-16-os Kockás szaknyádról. Petri Gyurkának egy szürke szoknya adatot zárójelben van, mert erről egy nagyon szép verset írt. Én tréfába hoztam egy Petri verset, hogy esetleg, mert nagyon szeretem azt a verset, hogy egy 10 sor esetleg azt felolvasnám. Tehát a kockás szoknyáról, ezt egy lánynak írom természetesen, egy rányról. A kockás szoknyáról különösen sok gondolkozni valóm van. Bár azt se tudom, egyetlen, avagy többen vannak-e, és akkor nyilván cserélgeted. Mégis gondolom, biztosan több lehet. Mindenkinek több van. Vegyük a problémakör egyetlen darabkáját, a hosszait, nagyon kedvelem, éppen jó. Valahogy befejeznek téged egy darab zöld kockás valóság. Szelíd. Igen, így pontos. Este lerakod a székre, megsimítod. Egy festékfolt, ráhajolva kapirgálod, utána begörbített zárt ujjak, végig mustrálod körmeidet. A látottakon elgondolkodol. A szaknyát kiviszed a szennyesbe. Az új környezetben átfut rajta a szemed, mérlegeled, szereted-e még, vagy inkább otthonra jó csak már? Mikor már nem halogatható, kimosod. Majd szekrényben széttolva két blúzt, helyet szorítasz neki, megint végig simítod. Minden nap történik valami.
És még egyet szeretnék, hogyha nem olvasna, mert megkérném. A persze, ha itt lennél.
Igen.
Az ugye, amiről beszéltünk, tehát a doping nem is, meg egyéb azért a szerelem. Tehát azért gondoltam
ezt. Mert a doping, de azt nem én csinálom. Tehát valami történik, valami üt.
Igen. Tehát hogy azért nagyon szenvedélyesek a naplók, és ez a küzdködés megvan, hogy a szerelemtől viszont fenyegetve érzi például a munkát. Van egy nagyon jó bejegyzés ez, hogy a de jó, hát valami ilyesmi, hogy de jó lenne szerelmesnek lenni, de az életemben talán javítana, kérdően igen, és a válasz az, hogy jobb képeket festeni? Nem. És
de hát nem is szabad, akkor pedig minek?
Játék.
De ezek ugye szerelmes versek, és ezek nagyon szép szerelmes versek szerintem.
Ez egy nagyon szomorú történet, mert akkor lettem egy festőlányba szerelmes, amikor a Kata 5. hónapjában voltam egy kipszával. Tehát nyilvánvalóan azonnal indításában etikus ember vagyok, halálra volt ítélve a szerelem, de baromi erős volt, gyönyörű történet ugyanakkor, vállalom is, de tudtam, hogy sürgősen halálra van ítélve. Szóval itt ebben ez a motivum, ami a legérdekesebb, vagy ezt nem tudom.
Hát ami robbanóanyag művészetileg, igen, hát ez a...
82-05, Mikica 83 hónap. A CISZ 1087-es per 29-es volt ez. Minden írásomban van számozva, és ennek még előnyei is vannak. Persze, ha itt lennél, ez a címe. Persze, ha itt lennél, ha bejönnél a fekete kapun át a kertbe, be a szobába, levennéd a zakódat, vagy micsodát, ez kékkútra vonatkozik, ahol nyaraltunk. Miért mondom hozzá? Persze, ha itt lennél, ha bejönnél a fekete kapun át a kerten, be a szobába, levennéd a zakódat, vagy micsodát, az ablak felé fordulnál, és tennél két lépést az asztal felé, rátennéd nyári ridikülödet, és a füles bevásárolszatyrot is, majd zárt lábbal előrehajolva, lesimítva, lefogva a szoknyád, leülnél egyetlen kisé poros fotelünkbe. Most a kék kisé zavarossá válik, Zsófi lányomat szívesen oda képzelném, amint leszalad az emeletről, nagy igyekezettel elvétve a fokokat. Én mondjuk nagymama lennék, éppen tésztagyúrás közben, biztos tenyerem, széles fekete kötényem oldalába törölném, nehézkesen fölegyenesednék, megigazítva kontyomat, szemüvegem föltolnám, és széles mozdulattal ölelnélek át. Hát megjöttél, Juditkám, csillagom. Egy kis fánkot sütök, csak délutánra vártunk. Aztán letelepednék a hogedlire, és fást is lábamat dörgölgetve érdeklődnék, s hallgatnálak, milyen az élet Pesten, mennyit dolgozol, és mennyit kell rohannod, és mi mindenre figyelned. Nem könnyű a fiataloknak manapság, akárki akármit is mond. Aztán megmutatnám konyhakertem új palánta sorát, merev deréka lehajolva, egy-egy csalánt kihúzgálva közben. Heves mozdulatokkal segítenél. Jó.
Igen. A következő kérdés is banán, és sohasem gondoltál, költő legyen.
Nem, de mondom, hogy
Nem
volt ilyen kategória. Most már lehet, hogy megcsináltak engem, de mondom, ezek hát eszembe se jutott, hogy ez vers. Szóval sok nem jutott eszembe. És nem, még mondom, még mindig küzdködöm a zavarommal. Még mindig nem teljesen. Bocsánat, mert ez jó, ez felszabadít engem is, mert én magammal vitatkozom. Az Oravecnek, akit nagyon szeretek, olvastam egy pár éve, nagyon szeretem, egy nagy marha egyébként, egy nagyszerű költő.
Oravec Imre,
hogy egy olyan vers volt, összem pár soros volt az egész, hogy ma egy jó napom volt, mert kimentem a rétre, és 16 fálcán csapdát tettem tönkre. Körülbelül azt hiszem ennyi volt, vagy még egy mondattal dúsabb. És akkor azt mondtam, hogy csezd meg. Akkor én is, tényleg. Szóval, hogy amit én teljesen prózának írok, de kedvel és örömmel gondosan megformálva, vagy túlformálva, hogy az lehet.
Igen, abból néha igen, ilyen sík. Tehát hogy én meg gondolkoztam ezzel, hogy sohasem ambicionált, hogy költő legyen, és ezért ilyen természetesek ezek a versek, és hogy ez egy ilyen zseniális postulódás igazából. Nem csak Horowitz Imre, kifejezetten eszembe jutott, hogy nagyon hasonlít, főleg lesz még vers, amit szeretnék, hogy felolvasson, ezek később született versek. De Horowitz Imre világa nagyon visszatud, én Petrit éreztem sokszor, és mondjuk Tandori...
Nem olvastam soha.
Tandori, ezek a hosszú leíró versek, ezek is visszaköszöntek. Mert egyébként úgy csinál verset ön, hogy ott van ez a robbanóanyag, ami például a szerelem, és viszont mikrokozmoszt épít. És ez egy nagyon jó stratégia a versírásban. Ezt csinálja az Horowitz is, hogy
mikrokozmoszt.
Elkezdi leírni aprólékosan a tárgyakat, a kifejezni. Például az, hogy valaki megjön, leül, lesimítja a szoknyáját, és nem egy... Ettől lesz vers, ettől lesz műalkotás, nem pedig gics, hogy akkor nem tudom, valami sablon szavak lennének, hogy valaki akkor megjön, akire várjuk, hanem ezek a pontok mikrokozmos.
Értem.
Az Horowitz is ezt szokta csinálni.
Igen, és ez az őrültség, őrületig viszi, nagyszerű.
Én is nagyon szeretem. És a Tandorinak is vannak ilyen versei, és az nagyon jó, hogy szándékolatlanul ön ezt a kis postulódást megcsinálta a naplóban. Jó, nagyon sok ilyen napló, szóval egy tényleg elkülönhető versnek, nekerekíthető, ahogy ezek is.
Értem.
Még azt akartam megkérdezni, hogy nem okozott-e soha zavart, hogyha ennyire követi, hogyha van egy ilyen, ugye kétféle élünk van, tehát a gondolkodás úgy működik, legalábbis ezt olvastam valahol, szerintem valami tudományos művel, hogy van az embernek a vegetatív énje, hogy folyamatosan történik vele, és van a narratív énje, ahogy ő magának elmeséli azt, hogy mi történt vele. Minden esetre tehát ez az alanyi én, aki ír, nagyon sokat ír, és jegyzi is az életét, tehát, hogy nem okozott zavart az évek során, hogy összekeveredik? Tehát, hogy egy narrátor is működik, önben, ahogy éli meg a dolgokat?
Hát a franc egyen meg állandóan fogalmazok. A vízben is most káromkodhatnék, vagy megszinte. De ugye, én ezt avval magyarázom, vagy talán azok is a tények, hogy ugye szabad egyedül vagyok egyébként egész nap, meg a munka eleve egyedül van, és vannak gondolatok, meg van a világ, meg élmények, és úgy érdekel, hogy rendbe teszem, ami ér. Én ezt nem biztos, hogy jó a fogalom, én ezt úgy használom ezt a tényt, hogy egy koordináta rendszerbe beteszem azt a pontot, amikor láttam egy csodálatos, kicsit bolond fiatalembert a 6-os villamos megállójában a szemközti oldalon, és egészen rendkívüli, megdöbbentő látvány volt, és akkor itt van a világegyetem, most akkor ez micsoda? Tehát, és én ezt leírom, a Bernard Arrieta lopott ötlettel, ezért mondom, hogy én ugye mennyi vagyok most, mondjuk durván 80, akkor én 160 éves vagyok, mert mindent még egyszer átélek. És egyébként tényleg ez történik, hogy mindent, ami elég kerül, azt valahogy átélek, és a naplónak ez a funkciát kezdettől, hogy rendbe tegyem a gondolataimat, meg értelmezzem a világot, mert hát különben hogyan lépjek? Szóval ugye, hogyha nem tudom, hogy nem, nincs tapasztalatom, hogy hogyan léptem, amikor stb.
Borgesnek van egy ilyen versora, ami eszembe jutott, ugyanez, hogy hálát ad a dolgokért, amiket az életben szeret, és azt írja, hogy hálát ad a szokásainkért, akik megkettőznek minket, mint a tükör.
hogy ugyan 80 év, vagy 160 év, hát az egy szokás megkettőz minket, és hogyha narrációban leírjuk, akkor igen, egyébként íróknak is betegsége ez, hogy folyamatosan fogalmaznak, és hogyha benne van egy helyzetben, akkor már azon gondolkozik, hogy ez egy jelenet, amit tud használni, és meg tudja keseríteni az életet. Mert lehetős, hogy vajon jelen vagyok én igazán itt, vagy én csak egy ilyen szemlélő vagyok, egy kotyautas, aki nézi a dolgot, és akkor majd úgy is megjön, és már skiccelem fel, hogy ezt hogy fogom megcsinálni ezt a jelenet.
Én nem helyezem be ezt a világtörténelembe, szóval csak amikor gondolkodom, csak magammal foglalkozom, szóval jövő és majd volt és jövő nélkül. Egyszerűen az akkor érdekes, hogy mi a rendkívül ebben az arcban. Egyébként megfoghatatlan, szóval ez valami, hát ez el ne felejtsünk. Szóval egy arc az, mostában jöttem rá, hogy az a van a legközelebb az Istenhez, egy arc látványa. Szóval, hogy az elképzelhetetlen mennyiségű információ, meg nagy dolog egy arc. Ja, semmi, most nem tudom, hogy ide tartozott te.
Hát mindenképpen szép gondolat volt. Én viszont egy újabb provokatív kérdést még mondanék. Más oldalról megközelítve a dolgot, hogy kicsit szégyellem magam a kérdésért. Hát, hogy ön egy sikeres művész, egy sikeres festőművész, akárhogyan is, és hogy nem félt attól, hogyha ha kiadják a naplóit, akkor ez egy sikeres művésznek a naplójegyzetei lesznek, és óvatatlanul is úgy fogják olvasni, hogy ez talán a sikerreceptje, hogy hogyan legyek én is Váli Dezső a sikeres festőművész, még akár abban a szubkultúrában is, ahol olvassák ezt, mert egyébként nagyon nehéz egy olvasónak, nagyon nehéz védekeznie, mint olvasmányélmény ez ellen, hogy egy sikeres művésznek olvassa a mindennapjait, a legmélyebb gondolatait.
De ha túllépünk a panel szinten, ami számomra is szinte kötelező, nem vagyok sikeres művész. Egy szűk kör is, mert valóban most már így, illetve 40 éve eltart egy pár ember, vagy a listám 2200 fős, aki az adatbázisomban benne van, tehát mondjuk 1600 helyen vannak, nem számoltam össze képen, ezt egy pillanatot ki lehetne számolni. Mondjuk azok eltartanak, de hát ez 10 milliós ország, vagy még nem vagyok sikeres, vagy valódi hátránya van annak, hogy nem a közművészeti főiskolán végeztem, tehát soha nem kerestek meg, hogy zsűrizzek, amit a kortársaim, tehát ilyen szakmai pozíciókba kerültek, soha nem kerültem be semmibe. Bár lehet, hogy egyszer valami bizottság elnöknek megtettek, ahol képeket kellett kiválasztani, kiállításra, és ott azt túl egyéni és provokatív voltam, tehát okosabbnak tartották, hogyha nem, ha lehet, hogy én vagyok az oka ennek. De egyébként szóval nincs szó, szóval ezt hagyjuk, hogy vagy ne hagyjuk, de akkor én nem tudom, hogy sikeres vagyok-e. Tehát ez egy fontos válasz szerintem. Ezt olvassák, erre van egy ilyen gusztustalan, de mégis igaz válaszom, hogy ami talán még igaz is, hogy mindig az volt a probléma, hogy én eljussak az őszintességig, ami egy nagyon nehéz munka, hogy ne hazudjak magamnak, ne mentsem föl magamnak, ha tehát meghatározzam, hogy itt valóban én miben vagyok bűnös, ő miben bűnös, én most mi történik, és azon túl, ezen a munkán túl tök érdektelni, ezt más is olvassa. Szóval ez nem érdekes nekem. Az egy ráadás. Elhiszem és tudom, hogy értékek, tehát ezt lehet használni, szórakozni és tanítani, de ez teljesen másodlagos. Ha kényszerírás, és az nem grafogán vagyok, mondom, hanem gondolkodás már. És hogy ezt leírom, mert abban jobb rendezni. Hát ha nincs komputer, akkor ezt nem lehet megcsinálni. De egy mondatot tízszer átírok egy órán át. Szóval ez ebben, de ez magamnak történik, ez visszajelzésre kapok a blogomra, gyakorlatilag nulla, és pénzt se, dicséretet se, szóval ez elrepül, és van magamnak.
Abszolút megválaszolt a kérdésemet, nem tartanám elegánsak elkezdeni vitatkozni azon, hogy hogyan sikeresen.
De mit tart siker? Mit értesz?
Például azt értem sikerem, voltam egy nyaraláson, és mondtam, hogy erre az este készülök, olyan emberrel, aki a képzőművészetet valamennyire követi, és akkor mondta, hogy nem mondjam meg ki a festő, úgyse fogja ismerni. Mondtam az ön nevét, és akkor mondta, hogy mert hogy ő nem követi a festészetet, mondtam az ön nevét, és azt mondta, hogy ja, hát a legnagyobbakat azért igen, persze is.
Hát én a legjobb festők között vagyok, de az is mondom, Magyarországon 2000 ember, akit érdekel ez a mezőre. Ezt egyébként a Bernátorból is azt hiszem ezt a számot használta. És legyünk őszinték, ez körülbelül igaz, nem? 2000 ember. Azon belül lehet, hogy sikere, vagy és a jobbak, tudom, hogy a jobbak, vagy a legjobbak között vagyunk a 2000 ember számára. Pász, na és akkor, szóval akkor szeretném, ha akkor lennének hódolóim, vagy valami, vagy írnának, hogy milyen boldogok, vagy nem tudom, hogy egy virágcsapot, vagy bombont küldenének, hogy hát nem, mi az, hogy siker?
Hát igen, a siker
nem különböző banális. Nem, banális, de hát hogy nem létezik, vagy nem létezik, vagy hogy mondjam, szóval. Hát én nekem nagyon fontos helyekről kellene beszélnem, szóval nekem válaszolni kellene országos kérdésekre, minős etikai kérdésekre, alkalmas lennék, tehát nem magas politikára gondolok. Szóval, mint egy vezető pap, aki nagyon fontosakat mond az eukarisztikus kongresszus idején. Én is tudok nagyon fontos válaszokat adni, ha úgy adódik. De erre nincs terepem. Nem sajnálom, ez csak hogyha sikert meg nézzük, hogy micsoda. Tehát nekem az a terepem, hogy amit gondolok, azt magamnak leírom, és egyébként megmutatom.
Hát valami pedig
Hát azok dolgoznak, igen, majd tovább, persze.
Arra szeretném kérni, itt az estünk vége környékén, hogy még legyen kedves felolvasni.
Felolvasom ezt, bár nem szólom ezt a 10 oldalas, ezt imádom. Azért érdekes a dolog, mert Katával is beszéltünk erről, vagy így próbálta az ember rendezni, hogy baromira őszinte. És azt mondta, hogy ez a Petri nem üt, hogy őszinte, hogy megverünk. Na de Franz, de meg minden mű is ilyen. Szóval, hogy ez tévedés. De itt kétségkívül ez a móka. A Horáciusnak rossz napja van. A szeretettel nem tudok mit kezdeni. Tartsanak el, és hízelegjenek. De ugyanakkor hagyjanak békén, küldjenek pénzt postán. Azt is unom, hogy hízelegjenek. Veszítsenek el nagyobb összeget az utcán, amit én majd véletlenül megtalálok. Legyenek elragadtatva tőlem a hátam mögött, hogy én tényleg egész véletlenül visszahalljam valakitől, aki nem is tudja, hogy rólam beszél. Irassák rám a házukat, és halljanak meg.
Jaj, nagyon szeretem ezt, vagy akkor egy olyan verset mutatok először, ami például szerintem, ami leginkább Orbán címére emlékeztet, ez a 2015.
Aha, mi ez?
Nem
tudom, hogy érzem, mert nem ismerem, nem emlékszem rá. Na mindegy, mert úgy olvasom, hogy nem tudom, miről van szó, azért az... Na jó, nem tudom ez mi. 2015. augusztus 29. Egyébként a C15373-as opusz. Félbeteg, fölébredtem, műterem, hol vagyok, és belesajdult. Üldögélés az árt szélén. Ja, igen. Aztán mozdulni kellett, telefon szólt, hogy egy képemet árulják valahol. Mátyás Tibi edzőm, rég meghalt, épp a három skif közül választott, ja, egy álmot kezdődik el, egy álmot mesélek el. Mátyás Tibi edzőm, rég meghalt, éppen a három skif közül választott egy könnyű versenyhajót számomra, megmutatta, melyik lapátot vegyem hozzá. Már a stégre is levitték. Ahogy néztem, csendes, nyugodt volt a víz, egészen a távoli láthatárig. Egyeztettem, hova, meddig mehetek, hosszú, magányos esti útra készültem. És már csak 10 méterre a vízre szállástól, és nincs tovább. Minden ízét le tudnám írni a történetnek, a megérkezést, a reménykedő izgatott várakozást, a nyikorgó, nedves falépcsőt, a csupasz villanykörtét a csónakok fölött a félhomályos odályban. 73 vagyok. Tudnik, hogy ez egy visszatérő álmom volt, hogy soha nem sikerült eveznem. Eveztem versenyző voltam 2 évig, és aztán az elmaradt az egyetemmel. És úgy, mint a valahai szerelmemmel, hogy az álomban szabad vagyok, vagy nem vagyok, hogy felelősségre vonható, az álom az álom. És a szerelmem mellett ez volt a másik állandó álmom. Rémálmaim voltak, de hát az más mező.
Még egy
szöveget.
Igen, melyik?
Ez?
Jó, rövid, ez pár sor. Ma este hazafelé, 2013-ból. Ma este hazafelé láttam egy 2 copfos öreg asszonyt. Bolond lehetett. 2 varjú károgott a szénatéren. Megkívántam és vettem egy sajtos rudat 170 forintért. Jaj, mire való ez a világ? Uram, irgalmaz.
Ennek főleg az állata, de ez meg kérjétényhez kire emlékeztet. Engem meglehetősen.
Nem jó az.
Nagyon sokat foglalkozik ön a naplóiban.
Valaha sokat használtam. De ez az uram irgalmaz, ez nem egészen pontos. Mert azt hiszem, hogy azon a mélyen, hogy mi ez a világ, hogy még csak nem is rettenetes, hogy még azt sem tudom kimondani, hogy alapjában nem értem. Hát azért vannak ilyen, hogy a sajtos úr, meg az öreg asszony, meg azért, hogy, és ezt valóban átértem, ez úszodában mentem hazafelé, és leszálltam a szénatéren. Szóval, hogy hirtelen, ugye ez talán egy, ugye ez, ha befejeződik, akkor ez egy Istenhez föltekintés féle, hogy magyarázd meg már nekem, hogy mi a franc ez az egész.
Ja, meg egy kicsit a kieszelhet neki ennél szomorúbbat, hogy a torony, tehát, hogy a valóság, igen. Akár a banalitásaival együtt, vagy akár a kiismeretetben össze, mégis csak kieszelhet. Tehát, hogy persze, hogy nem kitalálta ezeket az élményeket, hanem megélte. Hogyan lehetne kieszelni. És zárnakul egy nagyon szép verset szeretnék a felolvasnak. Igaz, nem tudom, Kántor Pétert
nem ismertem.
Nem,
csak személyesen, de mert az ELK kuratóriumban volt benne, és találkoztunk az ELK özvegye csinált, egy évente adtak ösztöndíjat egy művésznek, és annak volt egy kuratórium, ott láttam, mert azok az ELK iránti tiszteletben, meg a feleségét, meg oda elmentem mindig. Csak aztán nem is van a munkáit.
Minden esetre ez a vers azért is megmelegette a szívemet, mert én is ismertem Én nagyon szerettem a Kántor Péter verseit, és én
ugye az a pici, ez a nagyon pici.
Igen, és ez a vers, amit ön írt, az Egy Illat című vers, ez meglehetősen Kántor Péter modorában írodott, mintha...
Az kellemes, hogy nem egy emberrel fűződök föl.
Igen, postoló versen ezt a...
Melyiket? Az Egy Illat?
Ja, igen. Egy Illat.
Aha. Ó. 2015. Egy Illat. A mennyország nem vonz. Köszönettel tudomásul veszem. Talán egyetlen, ami itt a Földön modellálja számomra, egy illat. Életemben vagy 6-szor találkoztam vele, túlvilági gyönyör. Nem tudom az eredetét, virág, növény, szappan, testszag, vagy ezek keveréke. Én Szűz Mária jelenlétnek hívom. Először főiskolásként. 20 éve a villamoson megkérdeztem egy lányt, milyen parfümöt használ, azt Kata meg is szerezte. Nem működött. Tegnap gyors úszás, levegővétel közben éreztem egy pillanatra. Van mennyország.
Azt hiszem, hogy ez egy nagyon szép zárszó, és szeretném megköszönni, hogy itt eljött vendégnek, és beszélgetett velem.
Érdekes volt.
És köszönöm mindenkinek, aki követte itt a helyszínen, vagy a felvételt megtekintette. Ez volt a kortársak zenei kísérlettől az A38 hajó, Váli Dezső volt a vendégünk.
Köszönöm.